Cserebogár. Tanuljunk a bennünk élő gyermektől. Újabban nagy népszerűségnek örvendenek a pszichológiai témájú műsorok, beszélgetések, és ez nem véletlen, hiszen a testünk nem elválasztható a pszichénktől. Tudományosan bizonyították azt is, hogy a lélek dolgai erőteljesen alakítják mindazt, amit úgy nevezünk emberi szervezet. Ma már egyre elfogadottabb az az állítás is, hogy semmilyen betegséget nem érdemes a háttérben meghúzódó és zajló lelki folyamatok feltárása nélkül vizsgálni. A Marosvásárhelyi Rádió hallgatói köréből sokan igényüket fejezték ki a pszichológiai témájú műsorok iránt. Néhány hasonló témájú műsorunk már van, ám ezek közül egyik sem foglalkozik külön a gyermekeket érintő kérdésekkel. A Cserebogár című műsorban kifejezetten arra szeretnénk koncentrálni, hogy a gyermeki lélekben milyen folyamatok zajlanak, hogy ezek a folyamatok, hogy ezek ismeretében hogyan tud a felnőtt támogatón jelen lenni a gyermek életében, hogyan hat a környezet a gyermekre, és hogy a környezeti hatások hogyan nyilvánulnak meg a gyermeki lélekben. Ezekre a kérdésekre keressük hát a választ Kovács Réka Rozália pszichológussal. Műsorunkat verssel indítjuk, alkalomattán keretezzük. Az esetenként felnőtteknek íródott, de leggyakrabban gyermekversek Bokor Barna színművész hangján szólalnak meg. A versek kiválasztásában László Noémi költő segít, aki a Napsugár és a Szivárvány gyermekirodalmi lapok főszerkesztője. Szeretettel köszöntöm Önöket itt a Cserebogárban, Ila Ildikó vagyok, és hogy mi végre nekünk a vers ebben a műsorban, László Noémi feltárja.
Nagyon fontos szülőként mindig az, hogy figyeljünk arra, mi történik a gyermekünk szívében, lelkében, és ez sokunk számára gondot jelent, legtöbbször azért, mert vagy nem beszél a gyermek, vagy rosszul olvassuk a nem szavakkal leadott jeleit, és sokszor egy-egy vers, egy-egy irodalmi szöveg nagyon jó alkalmat ad arra, hogy olyan dolgokról beszélgessünk gyermekünkről, amikről egyébként ő maga sem szeretne. És hogy miként kapcsolódik a gyermekvers a lélektanhoz, én azt gondolom, hogy oly módon, hogy aki igazán jó, hiteles gyermekverset ír, és ez a legtöbb klasszikus magyar költő esetében áll, az a saját gyermekkori énjéhez nyúl vissza, arra támaszkodva bont ki olyan anyagot a versben, amelyet egyébként, hogy úgy fogalmazunk, épésszel nem érhetünk el. Tehát pontosan amiatt, mert a vers a születésénél fogva a varázslathoz és a számán érdekekhez kapcsolódik, különösen a magyar vers, amely még némiképp őrzi a formai tudást, az ősi formai tudást, meg hogy a magyar nyelv, amely eleve egy mélyen költői nyelv, ezek által, az erők által versben a lélek olyan rétegeihez lehet ellátogatni, amelyek egyébként a hétköznapi sodrásban számunkra elérhetetlenek. És mindig azt mondják, hogy a gyermekversnek egyszerűnek kell lennie, és közérthetőnek. Hát ugye ez a legnehezebb, de ezt a magyar gyermekvers tudja, hogy egyszerűen és közérthetően szólni olyan dolgokról, amelyekre a legtöbbünknek nincs szavunk.
Zák Zoltán. Este jó, este jó. Este jó, este jó. Este mégis jó. Apa mosdik, anya főz. Együtt lenni jó. Ég a tűz. A fazék víznótát fütyül, bogár karika forog a lámpa körül. A táncok karikás, mint a koszorú, meg is hal egy kis bogár, mégse szomorú. Lassú tánc, táncol a plafon. El is érem már talán olyan alacsony, de az ágy meg a szék messzire szalad, mint a füst elszállnak a fekete falak. Nem félek, de azért sírni akarok. Szállok én is, mint a füst, mert könnyű vagyok. Ki emel ringat engemet? Kinyitnám még a szemem, de már nem lehet. Elolvadt a világ. de a közepén anya ül, és ott ülök az ölében én.
Szeretettel köszöntjük állandó meghívottunkat, akivel reméljük, hogy nagyon sok műsoron keresztül tárgyalni fogjuk majd a gyermekpszichológia és a gyermeklélek különböző aspektusait, témáit. Kovács Réka Rozália pszichológus Isten hozott.
Köszönöm, hogy itt lehetek, remélem, hogy nagyon sok hasznos beszélgetésünk lesz közösen.
Anyaként rengeteg olyan kérdéssel jövök, megyek a hétköznapokban, amikre nem nagyon tudom a választ, és már rég vágyom ezt, hogy legyen valami fórum, legyen egy, akár egy műsor, ami ezekre a kérdésekre megpróbál valamiféle választ megfogalmazni. Talán az lenne az első lépés, hogy láttassuk, hogy miért fontos az, hogy figyeljünk oda a gyermeki lélekre, hogy honnan indul az egész, miből indul ki.
Azt hiszem, hogy ez egy picit furán fogalmazza úri huncutság, hogy a gyerekekkel ennyire mérehatóan tudunk foglalkozni. Ez egy mai modern elfoglaltsága a szülőknek, hogy ennyire odafigyelünk a gyerekeknek a szükségleteire, a gyerekek belső igényeire. Most az jut eszembe, hogy akik ma 60-70 évesek, 80 évesek, hát nem ez volt, vagy a gyerekkorukban nem ez történt, mert hogy akkor a szülőknek teljesen más feladataik voltak, a mindennapi megélhetésért küzdöttek, nem beszélve a világháború időszakairól, betegségek voltak, szóval egy ilyen külső ellenség, vagy külső nehézséggel kellett megküzdeni, és azt hiszem, hogy ez egy nagyon jó hír, hogy ezek csillapodtak, mérséklődtek valamelyest legalábbis, hogy a hétköznapi életünket úgy tudjuk alakítani, hogy a gyerekeinkre is ennyire mérehatóan oda tudunk figyelni az ők szükségleteire, és ugye erre reflektálni.
Bár éhínség nincs, hál' Istennek sem, élethalálharc a mi térségünkben legalábbis. Mégis vannak olyan élethelyzetek, amelyek tudnak traumatizálni, tudnak olyan lelki sérüléseket okozni, amelyek komoly problémát jelenthetnek egy gyermek életében. És nagyon gyakran ezekkel a problémákkal felnőttként sem mindig tudjuk, hogy mit lehet kezdeni.
A pszichológiának a fejlődés, a különböző irányzatok, a különböző kutatások bebizonyították többszörösen azt, hogy a gyerekkorban történtek, egészen a fogantatástól kezdve a fiatal felnőtt korig rendkívül meghatározó tulajdonképpen minden, ami velünk történik. Minél kisebbek vagyunk, annál kiszolgáltatottabbak a környezet számára, és egyre több adat van ezzel kapcsolatosan, hogy elsősorban a szűk környezeten belül történtek, tehát a családon belül történtek, az óvodai környezetben, az iskolai környezetben környezetben történtek, mély nyomokat hagynak a gyerekben, amennyiben ez traumatikus, ennek hosszú távú következményei vannak, és ezzel kapcsolatosan is egyre több adat van, hogy a családon belül tapasztalt minta, az, hogy a szülők hogyan kommunikálnak egymással, hogyan oldják meg a konfliktusokat, hogyan viszonyulnak a különböző függőségekhez, hogyan viszonyulnak a tágabb rokonsághoz, nagyszülőkhöz, nagybácsihoz, unokatestvérekhez, mennyire összetartó a család. Tehát ezeket a fontos mintázatokat a gyerek a családon belül látja, ott tanulja meg a nemi szerepeket. Ugye egy kislány életében az apa az első férfi modell, egy kisfiúcska esetében az anya az első modell, tehát hogy ez kihat majd a párválasztásra, és hogy bizony nagyon fontosak ezek az első hatások, mert hogy így alakul ki a gyereknek az én képe, ezt úgy tudom elképzelni, mint egy hagymát, hogy a hagymának a kis rétegei, vékony rétegei egymásra tevődnek, hát az anya szemében látható öröm, vagy éppen szomorúság, amikor az a gyerek kisbaba, amit lát az anya szemében, az apa reakciójából, amit érzékel, tehát ezek mind az én képét alakítják, és ezek az első hatások üzenik számára, hogy például szerethető, hogy milyen jó, hogy megérkezett, vagy éppen a fordítottja, hogy teher a család számára, bárcsak ne fiúnak született volna, vagy ne lánynak született volna. Szóval, hogy ezek az első nagyon jelentős történések, amelyek az én képét kialakítják. Nem beszélve arról, hogy ugye amikor óvodába kerül, akkor iskolába kerül, szembesül azzal, hogy a teljesítmény által valaki, hogy őt ezáltal értékelik, vagy éppen nem értékelik, és hogy minden gyerek, de amúgy mindannyian arra vágyunk, hogy föltétel nélkül szeretve legyünk, és én azt hiszem, hogy egy szülői talán legfontosabb szülői feladat ez, hogy a gyereknek valamelyest a gyerekkel meg tudjuk tapasztaltatni azt, hogy föltétel nélkül szeretjük, és azt hiszem, hogy ez nagyon nehéz, mert sok szülő ezt valamilyen föltételhez köti. A családterápiás szakirodalomban gyakran lehet arról olvasni, hogy a gyerek tünete nagyon gyakran az esetek többségében a családnak a működéséről szól, a családnak a betegsége. Tehát az egy igazságtalan megközelítés lenne, hogy csak a gyereket nevezzük ki iskolakerülőnek, olyannak, aki el bevizel, vagy bármilyen viselkedési vagy szorongásos problémája van, mert hogy a gyerek annyira kiszolgáltatott a környezetének, elsősorban a családi környezetnek, az anya, az apa reakcióinak, a testvérek viszonyulásának, vagy a tágabb rokonság viszonyulásának, de ugyanígy majd az óvodai közösség, az óvonő, a tanítónő viszonyulásának, az osztálytársak, csoporttársak viszonyulásainak, hogy nem lehet ettől elvonatkoztatva tekinteni a gyereknek a problémájára vagy a tünetére. Ugye van ez a mondás, hogy egy gyereket fölnevelni egy falu kell, leírták többen, hogy egy gyereket bántalmazni is egy falu kell. Tehát, hogy fontos az, hogy a közösség, amelyben ez a gyerek megfordul, vagy nevelkedik, figyeljen a gyerek szükségletére, figyeljen a gyerek jól létére, és tulajdonképpen ez igaz, hogy szükebb értelemben a szülőknek a felelőssége, de tulajdonképpen egy egész közösség, egy kollektívának a felelőssége az, hogy ez a gyerek hogyan nevelkedik, hogy a szükségletei megfelelően ki vannak-e elégítve, van-e, aki erre megfelelően reagáljon, ez biztosítsa számára, vagy éppen az ellenkezője történik. Amikor a gyereket úgy dönt a család, vagy a szülők, ugye pszichológushoz viszik, azért ez egy két irányú dolog lehet, egy két irányú megközelítése lehet talán ennek a helyzetnek. Az egyik az, hogy biztos vagyok abban, hogy a gyerek, hogyha ilyen formán segítséget kap, akkor úgyis sokkal jobb neki, mint hogyha ez nem történne meg, mert vannak olyan helyzetek például, hogy a szülők infantilisek, viszonylag nem képesek vállalni a szülői feladatnak a felelősségét, nem megfelelően látják el a szülői feladatokat, és akkor ilyen esetben mondjuk egy pszichoterápiás tevékenységet szakemberrel szólhat arról, a gyereket próbálja ahhoz hozzásegíteni, hogy máshonnan kérjen segítséget, hogy másfele próbáljon egyfajta kötődést kialakítani. De azt gondolom, hogy mivel a gyerek ennyire kiszolgáltatott elsősorban a családban, a családterápia sok esetben hatékony lehet a gyerek problémája esetén. Nem mindig vállalkoznak szívesen a szülők a családterápiára, valahogy könnyebb a gyereket elvinni a pszichológushoz, és akkor a gyerek majd kezelje ki a szakember, mert hogy nyilván, hogyha oda megy a család, akkor szembe kell nézni a saját problémáikkal, lehet, hogy akkor például arról kell beszélni, hogy a szülők közötti feszültség tükröződik a gyerek magatartásában, vagy a gyerek problémájában, és akkor ez a családot arra, vagy hát a szülőket arra fogja késztetni, hogy szembenézzenek, és akkor dolgozzanak a saját problémáikon, amire lehet, hogy nem készek, tehát olyan sok helyzet van, de amennyiben igenis erre nyitottak a szülők, én azt gondolom, hogy a gyereknek nagyon fontos, hogy egyfajta rendszer szintű változás történjen, tehát ne csak ő legyen arra késztetve és ösztönözze, hogy változzon, hanem akkor az anyával való kapcsolata, az apával való kapcsolata, a szülők egymással való kapcsolata is változik, akkor biztos vagyok benne, hogy a gyerek esetében egyfajta pozitív növekedés következik be.
Olyan jó, amikor felnőttként az ember vissza tud emlékezni arra, hogy milyen volt gyerekkorában, amikor mondjuk a szülők veszekedtek, és a kibékülés jeleit vélte a gyerek felfedezni, hogy mekkora megnyugvás volt, hogy mennyire felszabadító volt úgy lenni a családban, hogy már apa, anya nem haragszik egymásra, vagy amikor emlékszem én is például, amikor sírtam, mennyire vágytam arra, hogy valaki megvigasztaljon, hogy jöjjenek, hogy az én problémámat valaki oldja meg, mert egyedül nem vagyok rá képes, hogy ha csak odaszóltak és megsimogattak, megöleltek, az már annyira nagy boldogsággal volt egyenlő, hogy engem szeretnek, és hát akkor most minden rendben van. Nem biztos, hogy megoldódott a problémám, de azt láttam, hogy ezzel a problémával is együtt lehet élni, hogyha anya megölel, hogyha rendben vagyunk. Csak az az igazság, hogy néha nehéz visszaemlékezni, hogy mire vágytunk mi gyerekként.
Pontosan, de mégis mi voltunk gyerekek, és a gyerekeink meg nem voltak még felnőttek, tehát a mi feladatunk, a felnőttek feladata, hogy rá tudjunk hangolódni a gyerekeknek a szükségleteire, és hogy megvédjük őket, és így, ahogy hallgattalak téged, hát nem az a gond, hogyha veszekedés van a családban. Nyilván azért, hogyha lehet, akkor a szavainkat egy picit válogassuk, mert nem mindig sikerül, de azt gondolom, hogy a gyerek számára nem az a tragédia, hogyha látja a szülők közötti feszültséget vagy veszekedést. A gyerek számára az a tragédia, hogyha ennek nincsen pozitív kimenetele, tehát hogyha nem látja azt, hogy ezen túl lehet jutni, ezt valahogy meg lehet oldani, nincs valamiféle konstruktív vége a helyzetnek. Bizony, amikor mi felnőttek egymással veszekszünk, akkor nagyon el vagyunk foglalva a saját sérelmeinkkel, a saját frusztrációnkkal, és ilyenkor nem tudunk a gyerekre figyelni. Én azt gondolom, hogy ilyenkor annyira fontos az, hogy felnőttként, szülőként tudatosítsuk azt, hogy ebben a helyzetben a gyerek nagyon szenved. Tehát nyilván a gyerek attól szenved a legjobban, hogyha a szülők között konfliktust lát, mert hogy eszébe jut az, hogy elválhatnak. A gyerek számára a szülőpár egy egység. Tehát az ő egzisztencia, az ő léte a szülőktől függ, teljes mértékben kiszolgáltatott, és hogy nagyon fontos az, hogy szülőként, és ez valahol a felnőttségnek is az ismérve, hogy az érzelmeinket megtanuljuk annyira szabályozni, hogy egy ilyen helyzetben akár ezt a veszekedést egy picit odázzuk el, és hogy figyeljünk a gyerekre, próbáljuk őt megnyugtatni, mert a gyerek a saját feszültségével még nem tud mit kezdeni, és úgy, ahogy említette, tehát az oldja meg a számára a helyzetet, a problémát, hogyha egy szülő képes a saját megbántódását, nehézségét félretenni, és oda menni, és a gyerekre koncentrálni, és a gyerekre figyelni. És azt gondolom, hogy ez szülőként kutyakötelességünk még a legnehezebb helyzetekben is, amikor mondjuk a válás mellett döntenek, hogy szülőpárként annyira felnőtté válni, hogy ezekben a nagyon nehéz helyzetekben a gyereket helyezni a középpontba, és az ő szükségleteire figyelni.
Vehetjük le teljes mértékben a gyerekválláról az összes terhet. Milyen körülmények között tud ő felkészülni a nehéz helyzetekre is, hogyha mondjuk megteremtjük neki a nagyon védett környezetet, ha mindig ott vagyunk, ha mindig vigasztaljuk, hogyha mindig ő az első, akkor van lehetősége felkészülni a nehéz pillanatokra vajon?
Szerintem kimondottan káros, hogy a gyerek helyett elvégzünk olyan kisebb feladatokat, amire amúgy ő képes lenne, mentesítjük a terhektől. Azonban azt gondolom, hogy mégis a szülőnek az elsődleges feladata a gyereknek a védelmezése, és kimondottan károsnak gondolom azt, amikor a szülő szándékosan teszi ki a gyereket olyan helyzetnek, amikor úgymond edződhet, most akkor például, hogy hagyja sírni azért, hogy a tüdeje erősödjön, igaz, ezt lehet hallani, vagy hogy hát nem lesz semmi baj a gyereknek a sírástól. Én azt gondolom, hogy még akkor is, hogyha szülők próbálunk tőlünk telhető lehető legjobbat nyújtani a gyerekeink számára, akkor is tévedünk, akkor is a gyerekek alkalomattán traumákat szereznek a családon belül, úgyhogy lehet, hogy erre szándékosan nem kell törekedni. Azonban talán a legjobban, ami a gyereket erősíti, az az, hogyha egy olyan mintát nyújtok az életem mell, ami azt üzeni számára, hogy igen, az életben vannak nehézségek, vannak elakadások, de ezeken túl lehet jutni. És nem az a megoldás, hogy akkor ilyenkor leisszom magam, és tulajdonképpen holnap kiózanodom, de ugyanott a probléma, hanem ezt meg lehet beszélni, erre van valamiféle konstruktív megoldás. És én azt hiszem, hogy ha a gyerekeinket erősíteni akarjuk igazán, akkor a saját mintával, a saját életünkkel tudjuk a leginkább erősíteni, akár nőkként, akár férfi akár kislányokat, akár fiúcskákat, mert hogy ez annyira mélyen, mint a genetika, vagy ilyen zsigeri szinten belénk ivódik a családi minta, és olyan érdekes ez, hogy sok esetben eldöntjük, hogy nem leszek olyan, mint anyám vagy apám, és mégis egy adott helyzetben olyan leszek, mert hogy az jön elő belőlem, amit megszoktam, amit láttam, ami ennyire mélyen belém ivódott, és bizony nem lehetetlen lehet ezeken a mély családi mintákon változtatni, sőt, a károsakon kell is, de hogy ezeknek a meghatározó szerepe ez kétségtelen.
Szerinted van olyan, hogy túl késő, hogy mondjuk egy szülő nagyon sokáig rossz döntéseket hozott, rosszul viszonyult a gyerekhez, felismeri ezt, de azt mondja, hogy most már túl késő változtatni?
Nincs ilyen, hogy túl késő. A szülő is egy utat jár be. Az első gyerek nevelése messze nem úgy történik, ahogy mondjuk a második vagy a többedik gyereknek a nevelése. A szülő is közben magabiztosabb lesz jó esetben, felnőttebbé válik, jobban meg tud felelni a szülői szerepnek, és én nagyon bátorítanék mindenkit, hogy ezt az utat járja. Olyan érdekes, hogy sok esetben, például az első gyerek, ugye sokszor iskola minden szülő számára, néhány dolgot ki kell tapasztalni, de hogyha a szülőnek sikerül változtatni, akkor a gyerek, az első gyerek is a későbbi mintát fogja követni, és nem az, amiben neki konkrétan része volt. Ez nagyon érdekes, hogy bátran változtatni, és olyan jó érzés, amikor mondjuk a legnagyobb fiam azt mondja, hogy változtatok, és jó irányba, és látom rajtatok, hogy egyre jobb szülőkké tudtatok válni, és már azokat a hibákat nem követitek el, amit mondjuk velem elkövettetek, vagy a testvéremmel elkövettetek, már a kicsikkel ugyanazokat a hibákat nem követitek el. Tehát a gyerekek mindent látnak, olyan finom antennáik vannak, mindent lekövetnek, és hogy ezt a fejlődést, amit mi bejárunk, hát bizony ezt látják.
Cserebogár. Fontos lenne megemlítenünk a további műsorokra nézve, hogy milyen lelki nehézségeket tudunk mi műsorról műsorra tárgyalni, hogy melyek azok a témák, amelyeket ki tudunk fejteni, illetve amelyekkel kapcsolatban a hallgatókat is szeretnénk arra kérni, hogy fogalmazzanak meg kérdéseket, küldjék el saját témáikat, hogy azok alapján tudjunk beszélgetni Kovács Réka Rozáliával.
Minden, ami az emberrel megtörténhet, itt szóba kerülhet, mindannyian voltunk gyerekek, mindannyian átéltük a gyerekkornak a különböző szakaszait, a különböző stációit, és ezekről mind beszélhetünk, kezdve attól, hogy hogyan vállal a pár gyereket, mi történik a gyerekvállalás körül, készültek-e a gyerekvállalása, vagy úgymond megesett, és ez hozta őket össze, és tulajdonképpen, hogyha nem történik meg a fogantatás, akkor lehet, hogy ők nem is házasodnak össze. Nyilván akkor egy ilyen pár és egy ilyen család máshonnan indul, mint akik mondjuk összeházasodtak korábban, és akkor készültek a gyerekvárásra. Mi történik később, kiadja a gyereknek a nevét, kik vannak ott a születésénél, hogyan történik a szülés, milyen körülmények között történik a szülés, a szoptatásnak a nehézségei, az anya, hogy van ebben a két évben, azt látom, hogy mivel itt most két év a gyereknevelési szabadság, így valahogy hajlamosak vagyunk azt mondani, hogy hát ebben a két évben az anyának a felelőssége a gyereknevelése, de hogy ez nem egy egyszemélyes feladat, és van az anyának elég támasza. Az apával mi történik ebben az időszakban, az apákról keveset beszélünk, ők is átmennek különböző nehézségeken. Ilyenkor, amikor az anya ugye gyereknevelésén van, kevesebb pénz jön be, azt látom gyakran, hogy az apa ilyenkor reggeltől estig dolgozik azért, hogy pótolja ezt a kieső jövedelmet. Ilyenkor az apa tud-e kötődni, tudja a feleségét megfelelően támogatni, van-e olyan nagymama, van-e olyan anyós, aki nem kritizál, hanem pontosan megerősíti az újdonsült anyát a feladataiban, abban, hogy kötődni tudjon.
Ebből mondjuk egy csecsemő keveset lát, de mindazt a feszültséget érzi, tapasztalja, ami ilyenkor jelen van.
Abszolút, tehát a gyerekvállalás önmagában egy krízis, egy családi krízis, és a többedik gyerekek vállalása is egy családi krízis, és nagyon fontos, hogy ilyenkor legyen sokszor kívülről jövő plusz erőforrás, amire lehet számítani. Különben meginog a párkapcsolat, meginog az anyának a lelki egyensúlya. Nagyon gyakran beszélek olyan anyákkal, akik szülés után depressziósak. Nagyon nehéz nekik ellátni a gyereket úgy, hogy ők maguk is úgy érzik, hogy teljesen erőtlenek és reménytelenek. Na de hogyha a témákhoz ugye visszatérünk, akkor tovább aztán jön az óvodáskor, ilyenkor gyakran testvér születik. Azon túl, hogy be kell szokni egy új közösségbe, egy új intézménybe, el kell szakadni az otthoni biztonságtól, még kis testvér is születik, ami nagyon nehéz egy kisgyerek számára, és gyakran azzal szembesül, hogy mindenki örül a kis testvér érkezésének, és ő meg ráadásul nem mondhatja el, hogy mennyire nem örül annak, hogy megfosztja őt az egyedüli szerepétől, tehát hogy már nem csak ráfigyelnek, hanem még egy nála kisebbre is. Utána jön a prepubertás, a pubertás, a serdülőkor időszaka, a fiatal felnőttkor időszaka, az újabb és újabb szükségletekkel, nehézségekkel, kihívásokkal, amire bizony nagyon jó, hogyha a felnőttek megfelelő módon tudnak figyelni, és alkalomattán segítségére tudnak lenni a kisgyereknek, serdülőnek vagy a fiatalnak. A szakirodalom gyakran ezeket csoportosítja, mint például a szorongásos panaszok. Ide tartozik akkor, amikor a gyerek rágja a körmét, vagy tikkel, különböző ritmikus mozgásokat végez például, akár a lábával, vagy az ujjával kopogtat, vagy a fejével különböző ritmusos mozgásokat végez, vagy van, aki tépi a haját, vagy akár valamilyen kényszere van, vagy fóbiája valamitől retteg, valamitől nagyon fél, és ez már így úgymond túlmutat a normalitásnak a határán, vagy vannak gyerekek, akik pánikzavarral küszködnek, ezek mind a szorongásos panaszokhoz tartoznak. Egy másik csoport a magatartás és a beilleszkedési problémák, ide tartozik, amikor a gyerek agresszív, a társaival szemben, vagy akár önmaga fele agressziót mutat. Van, amikor a gyerek túlzottan féling például, vagy valamilyen figyelem, vagy tevékenységbeli aktivitás zavara van, ami gyakran az óvodában, vagy az iskolában válik nyilvánvalóvá. Érdemes ilyenkor is elgondolkodni, hogy ezek mögött a magatartási és a beilleszkedési problémák mögött esetleg milyen okok húzódnak meg. A másik csoport, amivel küzdködhetnek a gyerekek, illetve a serdülők, azok a testi panaszok. Ugye a gyereknek gyakran nincsenek szavai, nem tudja szavakban kifejezni azt, hogy mi bántja, vagy mitől szorong, mitől fél, és ezért például fáj a hasa, vagy fáj a feje, vagy éjjel bepisil, vagy napközben akár bepisil, vagy bekakil. Ilyenkor fontos az, hogy orvosi vizsgálattal társítva keresni a lelki okokat, tehát nagyon fontos azt kivizsgálni, hogy valamilyen szervi háttere van ennek a tünetnek, vagy ezeknek a tüneteknek. Amennyiben nincsen, akkor meg kimondottan azt kell vizsgálni, hogy milyen lelki okok húzódnak meg mögötte. Egy másik téma, csoport, ami gyakran előfordul gyerek vagy serdülőkorban, azok az alvási problémák. Ugye sok gyereknek van elalvási vagy átalvási nehézsége, de akár vannak aluszékony gyerekek, vannak éjszakai, émálmot álmodó, felriadó gyerekek, ilyenkor is érdemes odafigyelni, hogy nincs-e vagy napközben nem-e történt vele olyan, ami éjjel újra játszódik benne, és ez nem hagyja nyugodni. Gyakran vannak önértékelési problémák, akár gyerek, akár serdülőkorban, de serdülőkorban kiemelten. Serdülőkori nehézségek, a testvérféltékenység bármelyik életszakaszban fölmerülhet, amikor kis testvér születik, hogy hogyan viszonyulni ehhez, a szülők hogyan vezessék be a kis testvért a családba. A vesztességek, ez egy másik nagyon nehéz témakör, amivel sok gyerek szembesül. Vesztesség számára az, hogy a lakhelyet változtatnak, vesztesség lehet az, hogy a más iskolába kell mennie, de vannak a nagy vesztességek, mind amikor egy közeli hozzátartozó meghal, a szülők esetleg elválnak, és ezzel a gyereknek valamilyen szinten meg kell küzdenie. Az iskolás gyerekek esetében vannak az iskolai nehézségek, az iskola kerülés, a teljesítmény romlások esetben, vagy a teljesítmény általi értékelés, ami szintén a gyereknek önértékelési problémákat okozhat abban az esetben, hogyha úgy érzi, hogy nem tud eléggé teljesíteni, vagy az elvárásoknak nem tud megfelelni.
Kovács Réka Rozália pszichológust hallották. Kedves hallgatók, ennyi fért az első cserebogárba. Legközelebb jövő héten várjuk Önöket, pénteken délután 6 órától. Ila Ildikó vagyok, és műszaki munkatársaim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Viszont hallásra!
Cserebogár. Tanuljunk a bennünk élő gyermektől.